Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!
Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele. Portrésorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. A szerkesztő Tóth János András.
Négy hetente jelentkező sorozatunk ötödik beszélgetőtársa Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja, aki a Szent István Tudományos Akadémia tagja, a közelmúltban tartott a székfoglaló előadását. Több boldoggá avatási eljárás történész szakértője, számos könyv szerzője vagy társszerzője, továbbá 8 monográfia és számos tanulmánykötet szerzője, és büszkén mondhatom itt, hogy a Katolikus Rádióban szerkesztő az Arcok és Sorsok Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház Életéből című műsorával minden csütörtök délután jelentkezik, bőven túl van már az 1000. adáson. Műsorunk alcíme az, hogy a Szent István Tudományos Akadémia tagjainak, illetve pontosabban így hangzik, hogy katolikus tudósainak tanúságtétele. Sós Viktor Attilát szeretném is kérdezni az akadémiáról, annak történetiségéhez való kapcsolódásáról, és a pályájáról mindenképp. Éppen ezért az indulásról és az indítatásról szóljunk először. Körmend szülöttje, úgy tudom, Gyürki László plébános, biblikus teológus nagy hatással volt a fiatal Sós Viktor Attilára.
Így van. Az egyik, aki meghatározó volt az ifjú koromra és a vallásos elköteleződésemre, ő Gyürki László atya, ő ott volt 1986-tól plébános, és amikor fiatalként minisztráltam, elkezdtem az egyházi élethez való kötődésemet megélni, akkor nagyon meghatározó volt a hétköznapi szentmiséken is Gyürki atya mindig a szentírásról, az aznapi olvasmány és evangélium mentén prédikált. És így felidéződik bennem, hogy összeállított egy 2 éves szentírás olvasási naptárat, amit fiatalként elolvastam. Aztán a másik, aki meghatározó volt, Császár István atya, aki 1995-ben új misésként került oda Körmendre káplánnak, és az ifjúsági közösségnek lett ő a vezetője, mint fiatal pap, és aztán vele kezdtük el kutatni Brenner János atyának az életútját, aki a Szombathelyi Egyházmegye vértanú papja volt.
És úgy tudom, hogy ebben Gyürki László atya pedig posztulátorként működött közre.
Igen, a boldogávatási eljárásnak ő lett a posztulátora, István atyával pedig közel 80 olyan személyt kerestünk föl, akik János atyát ismerték, mint lelkipásztor, mint ciszterci szerzetes, illetve a gyilkosságról, a vértanúságról tudtak.
És gondolom elsőként pedig a testvérét, József atyát ismerte meg Sós Viktor Attila.
Így van, Brenner József atya volt az, aki először mesélt az ő testvéréről. Középiskolásként megragadott ez a történet, ez a papgyilkosság, és akkor a 90-es években indult meg ennek a kutatása, és amikor az egyház történelem jobban érdekelt, illetve egyértelmű volt, hogy történelemmel szeretnék foglalkozni, akkor magától értetődő volt, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkezem, történelem hittanárszakra, akkor még az egyetem bölcsészettudományi kara Pilis Csabán működött, és meghatározó volt az ifjúságomnak az időszakában, hogy Körmendről picit a fővárosba, de aztán inkább Pilis Csabára kerülve egyre jobban elmélyült a történelem iránti érdeklődésem, illetve magától értetődő volt, hogyha történelemmel, egyháztörténelemmel szeretnék foglalkozni, akkor megpróbálni egy kicsit jobban az egyház múltjába, történetébe, a teológiába is, amennyire lehet elmélyedni.
Általában ebben a sorozatban megszoktam kérdezni, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a tudományos pálya és a hitélete az interjú alanynak, de itt annyira szervesen összekapcsolódik, hogy értelmetlen is lenne ez a kérdés. Egyszerűen a templomi diákévek hozták a történelem felé való fordulást.
Igen, meghatározó a fiatal koromban a hitnek az elmélyülése. Ehhez nyilván kellettek olyan lelkipásztorok, olyan papok, illetve annak a 90-es, 2000-es évek időszakának a világa, amikor hajszolóra, ifjúsági vezetőképzőre járhattam, ott van a 2000-es milleniumnak az időszaka, Magyar Egyház 1000 és a Világegyház 2000. éves jubileuma, ifjúsági világtalálkozók, magyarországi nagy események, vagy apró plébániai hittantáborok mind-mind közelebb vittek a Jóistenhez, és amikor megismertem a hajszolon későbbi feleségemet, Zsuzsit, akkor mind a kettőnk számára ez az ifjúsági közeg volt az, ami meghatározó, és az egyetemi időszak persze az ifjúsághoz kötődő jó élmények mellett adott egyfajta tudományos irányultságot is, hiszen egy katolikus egyetemen, amilyen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, olyan tanárok, olyan professzorok, olyan oktatók voltak, akik egy-egy téma területén a maguk tudományos világában kiemelkedőek voltak, ugyanakkor magától értetődő volt, hogy a hit megélése az a mindennapoknak a része, és én sose választottam szét, hogy van egy hitem, van egy Isten kapcsolatom, meg van egy tudományos életem. Ez a kettő, ez szervesen egy, ahogy mondta is, és nagyon hálás vagyok, hogy az egyház történetének olyan területeivel foglalkozhatom, amely ugyan nehéz, megrázó, hiszen azért a 20. század második fele az egyházüldözés az nem egy könnyű időszak, de mégis ezekben akár a már említett boldoggá és szentélvatási eljárások, akár az üldöztetést elszenvedett világiak, egyházi személyek, papok, szerzetesek élettörténete, ez mind-mind erőt ad, példát mutat, és ugyan a nehézségek, megpróbáltatások irányából történik meg a kutatói érdeklődés, de ez mégis inkább közelebb vitt és közelebb visz a Jóistenhez, hiszen a nehézségek, a megpróbáltatások a mindennapi életünkben jelen vannak, és csak az a kérdés, hogy hogy viszonyulunk ezekhez.
Pont az a történelmi korszak, a kommunista diktatúra évtizedei próbálták sokunkkal elhitetni, hogy a hit és a tudomány az két különálló dolog. Volt is még egy ilyen mondás, hinni csak a templomba kell, sajnos talán még sokak fülébe mindig ül, de akkor térjünk vissza az életpályára. Említettük, hogy a Pázmányon végzett történelem hittanárszakon, utána jött az ELTE-n a doktorátus, és utána a szakmai tapasztalat éveiről néhány kiemelkedő momentumot hagy említsek itt, Magyarországos Levéltárban dolgozott, a Külügyminisztérium dokumentációs főosztályára került, és innen kapott felkérést jelenlegi munkahelyére is a Nemzeti Emlékezet Bizottságba. Milyen volt ez a váltás, és milyen volt ez a most már 12 éves munka, aminek tulajdonképpen pont ez a célja, hogy a kommunista évtizedeknek a politikáját föltárja, világossá tegye, hogy mi történt itt.
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága egy különleges jogállású szerv. Az országgyűlés választja meg a tagjait 9 évre, és amikor 2013. decemberében, 2014. januárjában történt a felkérés, akkor picit talán meglepő is volt számomra. A törvénynek van egy olyan passzusa, hogy 1972 után született személy lehet tagja a Nemzeti Emlékezet Bizottságának. Az ennek az oka, hogy 1989-90-ben a rendszerváltás idején még kiskorú volt az illető, tehát nem lehet érintett az előző pártállami rendszerben. A megbízatásunk, az országgyűlés választja meg a tagokat, egyszer újra választhatók a tagok, és 9 évre szól az egyszeri mandátum. Mind a két alkalommal, hiszen egyszer már újra választottak bennünket, A szükséges kétharmadnál többen szavaztak a képviselők, ugye a személyi döntések titkos szavazással zajlanak. A törvény alapvetően azt a feladatot adja, hogy az állambiztonság, a pártállam, a kommunista diktatúra időszak működésének a feltárásával foglalkozzunk. Nagyon fontos, hogy én magam, miután a külügyminisztériumban, illetve a levéltárban a külügyi anyagokkal foglalkoztam, a külügyminisztérium működése személyi állományát kutatom, és ezzel foglalkozom, emellett az egyháztörténet a másik, ami fő terület, de igyekszünk, és ez is egy nagyon fontos feladat, a korábban, a pártállam időszakában minősített iratok feltárását kezdeményezni a titokgazdánál, hogy ezek, ha mennyiben még minősítettek, kerüljenek levéltárba, és legyenek kutathatók. Nyilván ez a 12 év, ez egy hosszú időszak már, ami mögöttünk van. Alapvetően egy tudományos kutatás, egy ismeretterjesztés a feladatunk, és hát nagyon jó nemzetközi kapcsolataink vannak, talán a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete, az IPN, az a legjobb, legszorosabb szakmai együttműködés. Azért is érdekes, mert a lengyel társszervezetünk, az IPN-nek a korábbi elnöke, Karol Navrocki úr, jelenleg Lengyelország köztársasági elnöke, tehát jól mutatja azt, hogy egy kicsit más a lengyel működés és a lengyel társintézményünknek a szerepe nagysága, de abban mindenképpen párhuzamos, hogy fontos, hogy a kommunista diktatúra működését igyekezzünk feltárni, bemutatni. A jelen szempontjából is fontos ez, hiszen egy diktatúra, ugyan már 36 évvel vagyunk az 1989-90-es rendszerváltozás után, mégis számos olyan még feltárásra váró, még kutatásra váró esemény tartalmaz, amellyel foglalkozni kell, amelyet fel kell tárni, és a tudományos kutatás mellett nagyon fontosnak tartjuk a tudományos alapon álló, de mégis attól egy kicsit elszakadó ismeretterjesztést. Van két színdarab, amely olyan könyvekből, munkákból született, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottság jelentetett meg, készített el, de ezek a színdarabok, akár a Magyar Hősök, akár Placida vagy Játszma a halállal színdarab, egy-egy olyan témát, kérdéskört, életutakat mutat be, hoz közel a nézőkhöz, amelyek nyilván a színház közegében, színdarab nyelvezetével egy egészen más atmoszférát tudnak teremteni, mint hogyha mondjuk egy amúgy nagyon jól megírt tudományos könyvet veszünk a kezünkbe.
Hogyha itt a színházi témánál tartunk, a munkásságát tekintve akad még téma, hiszen Brenner János boldogávatási eljárásában is részt vett a tudományos munkájával, illetve a hét ferences vértanú boldogávatásának ügyében is. Hagy mondjam el az ő neveiket, mert azt hiszem, hogy ez kevésbé van a köztudatban. Köröztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael és Károlyi Bernát boldoggá avatási eljárásában is szakértőként segédkezett. Szóval jó pár témája van, a Mindszenty Társaság tagja, jó pár mindent lehetne itt népszerűsíteni, vagy színre vinni, vagy ismeretet terjeszteni, de akkor azért térjünk rá a legfrissebb eseményre, hogy a Szent István Tudományos Akadémián székfoglaló előadást tartott. Ez 2026 áprilisában volt. Ugye a témája Rerum Novarum volt, az első szociális pápai enciklika, és ennek a hazai vonatkozása, ugye Prohászka Ottokár fordította. Szóval miért ezt a témát választotta?
Ez egy tudatos választás volt, nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi legyen a székfoglaló előadásnak a témája. Mindenképpen egy új, kevésbé ismert témát szerettem volna, és olyat, aminek a jelenben is van üzenetértéke. És valóban az előadásom az egy olyan témát jár körül, ami az egyház szociális tanítása gyakorlatban, teológusok első szociális tanfolyama Magyarországon 1937-ben. Tehát amit említett, 13. Leópápa Rerum Novarum enciklikája, illetve a későbbi pápai enciklikák, amik a szociális tanítással foglalkoznak, ezt próbálták 1937-ben átültetni a gyakorlatba. Három bencés szerzetes, Olofszon Placid, Poroszlai Valérián és Terestyéni Mainrád egy évfolyamba jártak, egy szerzetesi évfolyamba közösségbe, és ők kezdeményezték, és az Akció Katolika, illetve Közi Horváth József győri egyházmegyi és pap az Akció Katolika kulturális titkára mögé állt ennek a kezdeményezésnek, és Breyer István, akkori győri megyés püspök a győri szemináriumot egy hétre odaadta ennek a tanfolyamnak a céljára. És az volt a szervezőknek a célja, hogy minden egyházmegyéből, minden püspöktől kértek két-két papnövendéket, olyanokat, akik már a papászszentelés előtt ötödéven vagy negyedévesek voltak, hogy vegyenek részt ezen a tanfolyamon. Nem csak egy egyhetes elméleti oktatás volt, hanem gyakorlati képzést is kaptak a hallgatók, tehát elmentek Nyomortelepre, Szegénynegyedbe, Tanoncotthonba, illetve a Győr gyárváros területén lévő 1937 előtt néhány évvel épült templomot és közösséget és gyárakban létrehozott kápolnákat, hogy hogyan lehet a munkásságot pasztorálni, hogyan lehet a gyárakban dolgozókat közelebb hozni az egyházhoz. 1937-et írtunk ekkor. És ez a téma azért ragadott meg engem, túl azon, hogy nem nagyon sokat tudunk erről a tanfolyamról, fönnmaradt ennek a tanfolyamnak a leírása. Ugye Olofszon Placid bencés szerzetes a gulágot megjárta, 1946-ban elítélték, pont idén 80 évvel ezelőtt történt ez, 1955-ig a gulágon raboskodott, túlélés négy szabályát talán nagyon sokan ismerik, de Placid atya életének számos olyan kérdése, területe van, ami nem annyira került elő. És ez a tanfolyam azért volt nagyon-nagyon fontos, mert pontosan megmutatja azt, hogy az egyház a 30-as években, felismerve az idők jeleit, hogyan és miként próbált a munkásság felé fordulni. És azt gondolom, hogy ennek ma is van üzenetértéke, részben bár sokkal kevesebb papságra készülő van, de mégis fontos, hogy akár az iparban, akár a mezőgazdaságban, akár más területeken élő, dolgozó, egyes társadalmi csoportokat külön más-más nyelven kell megszólítani, vagy ma a fiatalokhoz egy más pasztorációs út vezet, és az egyháznak mindig is van válasza a kor kihívásaira. És a történelem mindig azért nagyon-nagyon jó, mert lehet tanulni, sőt az a feladatunk, hogy tanuljunk a múlt eseményeiből, azoknak a személyeknek az életútjából, akik előttünk járnak. És Közi Horváth József, illetve a már említett bencés szerzetesek pontosan arra adnak egy nagyon jó példát, hogy hogyan lehet szakmailag elismert, magasan kvalifikált, jól képzett egyházi személyeket megnyerni egy-egy ügynek. Ilyen volt ez az első szociális tanfolyam, de nem csak elméletet, hanem gyakorlatot a mindennapi életre lebontva lehet ezt megvalósítani, és aztán volt folytatás, rá egy évre 1938-ban nem csak eukarisztikus világkongresszus volt Magyarországon, nem csak Szent István év volt, hanem már papoknak megszervezték újra ezt a szociális tanfolyamot. Erről kevesebbet tudunk, az már Budapesten volt, nem Győrben, sokkal nagyobb létszámmal, aztán jött a második világháború. De a háború alatt az egyház munkásfőiskolát szervezett munkásoknak, gyári munkásoknak heti egy-két alkalommal nagyobb városokba, Miskolcon, Pécset, Sopronban, Győrben, Szegeden, Budapesten, és talán ma is utat mutat számunkra ez az eseménysorozat, hogy érdemes az egyház tanítása, az egyház által képviselt gondolatok, ügyek mentén élni az életünket, és úgy alakítani, hogy megpróbáljuk a kor kihívásaira, a jelen életünkben felmerülő kérdésekre megtalálni az egyház tanítása szerinti válaszokat.
Sós Viktor Attila teljes székfoglaló előadása visszahallgatható, visszanézhető a Szent István Tudományos Akadémia honlapján, és akkor befejezésül hadd kérdezzem meg az egyháztörténészt, immár a Szent István Tudományos Akadémia tagjaként, hogy magát a Tudományos Akadémiát hogy látja, azt a múltat, amilyen van, amire szintén jelentős hatással volt a kommunista diktatúra, hiszen tulajdonképpen egy tetszhalotti állapotba került közel fél évszázadra, és hogy látja a jelenét az akadémiának.
Ugye maga a Szent István Társulatot Ipai Arnold kezdeményezte 1885-ben, és aztán 1915-ben Csernok János bíboros hercegprímás javaslatára a tudományos és irodalmi osztály alakult át a Szent István Tudományos Akadémiára. Valóban két világháború között egy aktív, pezsgő, tudományos, szellemi élet zajlott az akadémia keretein belül, amelyet 1945-48 után a kiépülő kommunista diktatúra tetszhalott állapotba hozott egészen a rendszerváltásig, és talán azt követően el kellett telni egy kis időnek, amíg az akadémia megtalálta a szerepét, a helyét a magyar tudományos életben. Azt gondolom, hogy fontos, hogy azok a katolikus tudósok, akik a hitüket élik, és a tudományos munkásságukat is úgy végzik, hogy fontos irányt jelent számukra a katolikus egyház tanítása, nem csak a társadalmi tanítása, hanem a teológia, a katekizmus, az egyház 2000 éves jelenléte utat mutat és irányt mutat. Persze mindenki a saját maga tudományos területén, a maga eszközeivel, maga keretei között igyekszik úgy élni, és úgy olyan témákat kutatni, felszínre hozni és bemutatni, amely az egyház tanítása mentén halad, a tudomány keretei között, de én azt gondolom, hogy akár irodalomra, akár teológiára, akár művészettörténetre, akár történettudományra, akár filozófiára, bármelyik területre tekintünk, a legfontosabb, hogy ez ne egyfajta tudományos közegben maradjon csak meg, hanem igyekezzünk tágabban jelen lenni a társadalomban. A beszélgetésünk elején említette, hogy immár 22 éve a Magyar Katolikus Rádió keretén belül van egy rádióműsor, a Marcok és Sorsok fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből címmel, és ezt tartom nagyon fontosnak, hogy megpróbáljuk eljuttatni minél szélesebb körben azokat a tudományos eredményeket, amelyeket Kiki mondjuk itt az egyháztörténet kutatás területén elér. Fontosak a tanulmányok, a könyvek, a tudományos értekezések, de hogyha erről a média felületein, a rádióban, a tévében, az interneten tudunk beszélni, és minél több emberhez el tudjuk juttatni, akkor azt gondolom, hogy eredményesek lehetünk, hiszen az a küldetésünk és az a feladatunk, hogy itt ma 2026-ban minél több emberhez tudjuk eljuttatni az egyház tanítását, küldetését, Krisztus evangéliumát, nyilván mindenki a maga tudományos vagy mindennapi feladatai közepette.
Sós Viktor Attila, köszönöm szépen!
Én is köszönöm a lehetőséget és a beszélgetést.
Dogma vagy axióma című műsorunkat hallották, a szerkesztő Tóth János András volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is ezt a műsorunkat, illetve a korábbiakat is visszahallgathatják rádiónk honlapjáról, illetve rádiónk podcast csatornáiról is.
Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.